Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő egy órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Robert Kapa eddig nem látott Magyarországon készült fotóiból nyílt kiállítás a budapesti Kapa központban. A Magyar Riport 1948 című tárlat képei az újjáépítés időszakának Budapestjét és a háború utáni ország mindennapjait dokumentálják egy különleges és kivételes történelmi időszakban. A kiállítás kurátorával, Fisli Évával, Kocsonya Zoltán készített interjút.
2023-ban Budapest 150. születésnapjára jelent meg fordításomban a Budapesti Beszélgetés című kötet, ami Robert Kapának a saját szövegét jelenti, és az általa készített fényképeket is, kibővítve még néhány olyan képpel, ami az amerikai 49-ben publikált eredeti verzióban nem jelent meg. Ez volt az előzmény, és ezelőtt természetesen még néhány olyan lépés, ami egész egyszerűen közelebb vitt ehhez a történethez. A Nemzeti Múzeumnak a Robert Kapa kiállításain még a 2010-es évek elején különféle formátumokban, helyszíneken és módokon én foglalkoztam már az életművel, és már akkor feltűnt, hogy van egy olyan hazalátogatás az ő életében 1948 őszén, mint egy 6-7, amelyből született egy cikk is a maga jellegzetes, ironikus hangján, meg néhány felvételt is már publikáltak belőle, de valahogy, minthogyha ott még lenne mit nézni. Szerencsére ez a munka, ami tehát most már több mint egy évtizedes, ez találkozott azzal a kéréssel Robert Kapa központ részéről, hogy mutassuk be ezeket a 48-ban Magyarországon készített felvételeket.
Robert Kapa 30-as évek elején hagyta el Magyarországot, és csak 1948 őszén tért vissza. Nyilván ez egy több szempontból és több szemszögből, akár fotográfusi szemszögből is átmeneti időszak. Egyrészt történelmi vetületében, másrészt valóban hát a háborús újjáépítés, Budapest újjászületése vetületében vagy vonatkozásában is.
Így van, ez egy nagyon ritka és különleges alkalom. Egyrészt még a 48-as forradalom szabadságharcnak a 100 éves centenárium ünnepségein különféle nyilvános rendezvények, ünnepségek vannak. Újjá alapítják, átalakítják a honvédséget. Ez látszik a felszínen. És közben a háttérben viszont már sajnos megtörtént a pluralizmusnak a lefejezése, vagy folyamatban van, bármennyire képzavarnak tűnik ez a mondat így, ami azt jelenti, hogy nagyon hamar a fordulat évével egy ilyen sztálinista típusú diktatúra veszi át aztán a hatalmat Magyarországon teljesen. És az a néhány hét, tehát az a 6 hét, amit Kapa amerikai tudósítóként egyébként már, amerikai állampolgárként is itt tölt Magyarországon, próbál valamit megérteni abból, mi történik Magyarországon. Szóval, hogy egyrészt erre láthatunk rá, és persze annak a kérdése is felvetődik, hogy és mi az, amit nem láthatunk a képeken. Tehát mi az, amit felismerhetünk a képeken, és mi az, amit nem.
Ugye egy város állapota jelenik meg ezeken a képeken, az újjáépítés, az újjászületés, de egyértelműen a történelmi változás, maga a korszakváltás is érzékelhető ezeken a képeken?
A sorsukkal feltétlenül belenézhetünk abba, hogy ő valóban hogyan mozog, másrészt azon is elgondolkodhatunk, a szövegek, a megjelentés hozzá, ott a kiáltáson is látható szövegek tükrében tulajdonképpen, hogy mi is ez a nyilvánosság, mi történik ezzel a már a különféle fontos szakmai tapasztalatokkal bíró és elismert, Magyarországon is elismert és ismert fotóssal, aki egyszerre érzékelheti már a korban használatos vasfüggönynek is a leereszkedését, és egyszer látja a szintén a korban már használatos hidegháborúnak a beköszöntét, amivel szemben, vagy aminek a közepén ő mind a két oldalra rálát, mind a két oldalnak az érzelmeivel valamilyen szinten még azonosulni is tud.
Fisli Évát a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárának főosztályvezetőjét hallották. Megkérdette 2026-27-es hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar. A koncertek egyrészt a hagyományokat őrzik, és a zenekar, illetve a kórus történetében meghatározó muzsikusoknak állítanak emléket, másrészt a műfaji tájékozódás lehetőségét kínálják a közönség számára. Az új évadról Rozgonyi Ádám beszélgetett Herboli Domonkossal, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatójával.
A sajtónak készített anyagban is azt a címet adták, hogy hagyomány és felfedező kedv, egyensúly és változatosság. Tehát egyrészt építenek arra, ami már volt, amit elértek, ami a hagyományt jelenti, és arra is számítanak, és azzal is számolnak, ami a jövőt jelenti, és esetleg újat, újabbat jelent a korábbiakhoz képest?
Így van, a komoly zene területe, ahol mi dolgozunk, az alapvetően abból a szempontból konzervatív, hogy jellemzően az szokott történni, hogy a színpadon egy zenekar muzsikál, esetleg énekel egy kórus, a nézőtéren pedig ülnek a nézők. Tehát ebből a szempontból hagyományos, és ráadásul az elmúlt években egy nagyon jól kialakult bérlet struktúránk van, amit viszünk tovább, 6 bérlettel készülünk, ebben van pici kamara bérlet, van olyan bérlet, amit a próbatermünkben rendezünk meg, és természetesen a művészetek palotájában, a Zeneakadémián, a Pesti Vigadóban is megfordulunk. Ebből a szempontból folytatjuk azt az utat, amit már jó sok éve járunk. És azért persze apró változások vannak. Egyrészt lesz olyan bemutató, ami nem nagyon hallható Magyarországon, vagy még soha nem hangzott el. Évek óta nagyon nagy sikerrel megy az opera bérletünk. Ezek 3 koncertes bérlet sorozatok voltak eddig. A következő évadban például ez 4 koncertre bővül. És a legnépszerűbb bérletünk a Kocsis Zoltánról elnevezett bérlet, aminek szintén a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterme ad otthont. Ez szintén bővülni fog. Tehát ilyen értelemben mindig vannak pici változások.
10 éve hunyt el Kocsis Zoltán, és rá is emlékeznek a Magyar Klasszikus Zene napján, ezen alkalom keretein belül is.
Így van, tulajdonképpen itt 2 dologról érdemes beszélni. Egyrészt a halálát követően megemlékeztünk mindig a halálának az évfordulójáról is, ezt az elmúlt 1-2 évben már hanyagoltuk. A születésnapján viszont ő maga is mindig nagyszabású jótékonysági koncertet szervezett. Mivel nem jótékonysági koncertként, de a Magyar Klasszikus Zene napját május 30-ára ezért hoztuk létre, és évről évre nagy sikerrel visszük is. Amikor mindig egy feltörekvő magyar zeneszerző ifjú karmestert mutatunk be, tehát, hogy mindaz, ami Kocsis Zoltán szellemiségihez oly közel állt, az megjelenik így minden évben. Különleges lesz a következő évad, mert 2026. november 6-án lesz pontosan 10 éve, hogy meghalt Kocsis Zoltán, és egy emlékkoncertet szervezünk a Művészetek Palotájába, ahol Brahms Német Requiemje fog elhangzani, Vasegyi György vezényletével, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatójának vezényletével, közre fog működni a Nemzeti Énekkar is. Azt gondolom, hogy a következő évadnak valószínűleg ez a koncert lesz a legmeghatóbb, legmélyebb koncertje.
És hát koncertből még sok más is lesz, és különböző bérletek is egységbe foglalják talán ezeket, mondhatjuk így. Melyek azok, amelyeket kiemelnek külön is?
Az emlékkoncertet már említettem, mint talán a legmeghatóbb pillanata lesz a jövő évadnak. Az egyik legérdekesebb pillanata talán az egy olyan koncert lesz, amelyen Aleftina Joffe orosz karmester, aki most a Berlini Opera házvezető karmestere, ő fog eljönni hozzánk. Ő néhány évvel ezelőtt már járt nálunk, és hogy egy olyan hölgyről van szó, akiben valami egészen elképesztő energiák tombolnak, talán ezt fogalmazhatok így. Timothy Csoi lesz ennek az esnek a szólistája. A közönség által nagyon szeretett Csajkovszki 6. patetikus szimfónia lesz a szünet után. A versenymű pedig kínai indonéz származású kanadai Timothy Csoi, pedig Sosztakovics hegedű versenyt fog játszani. Én azt hiszem, hogy jogosan számíthatunk arra, hogy le fog esti az állunk, de ezt majd lássuk meg és halljuk meg akkor és ott. Talán kiemelnék még egy koncertet, ami pedig vélhetően talán a legszórakoztatóbb koncert lesz, az opera sorozatunk második állomása, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Mozart Don Giovanni lesz, aminek a karmestere, a produkció karmestere Giacomo Andretta lesz, egy olasz karmester, ővele még nem dolgoztunk, és nagyon kíváncsian várjuk a közös munkát. A címszerepben egyébként Alessandro Lungo lesz, aki egy Mozart specialista olasz énekes. Na hát ebből kijöhet valami izgi dolog. Azt hiszem, hogy ezen az estén is nagyon jót fogunk szórakozni.
Ezen koncertek valamelyikét külföldre is viszik?
Külföldre másik műsorral fogunk készülni. Egy spanyol turné van szervezés alatt, de részleteket erről még nem árulhatok el.
Van esetleg még olyan újdonság, vagy formálódó kezdeményezés, amelyről beszámolna, ami az új évadban majd fellelhető lesz, megtalálható?
Megmondom őszintén, hogy nem a törzsközönségünk derékhadát adóknak készülünk még egy fontos dologgal. Itt elsősorban az ifjúságra gondolok. Mi ebben az évadban már, ami most fut, egy ilyen pilot projekt jelleggel, Ki vagyok én címmel iskolásoknak készítettünk, pontosabban általános iskola felső tagozata számára készítettünk egy 3 állomásos koncert sorozatot tulajdonképpen. Magyarországon számos, kiváló beavató koncert sorozat létezik, és nagyon sok zenekar foglalkozik ezzel, aminek mi nagyon örülünk. Mi azonban egy elég speciális megközelítést választottunk. Dénes Vorovszki Marci Marcell, aki ennek a projektnek a fő koncipiátora és karmestere, és nagyon sok éve álmom volt, hogy úgy szóljunk az ifjúsághoz, hogy az ő érzelmeikre, az ő érzelmi tapasztalataikra építve fejükben összekapcsoljuk az ő lelki világukat az elhangzó zenével. Arra szerettünk volna rávilágítani, és arra akarunk rávilágítani, hogy ez a két dolog, ez nagyon szorosan összefügg. És ez nagyon nagy sikerrel történt meg ebben az évadban, és ezt szeretnénk folytatni. Bevallom őszintén, hogy az egyik legizgalmasabb dolog a következő évadban számomra ez lesz.
Herboli Domonkost, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar főigazgatóját hallották. Az Orlai Produkciós Iroda napokban mutatta be Agatha Christie Éjféltájt című krimiét a Belvárosi Színházban, Simon Kornél rendezésében. A feszült tengerparti történet mások mellett Egri Márta, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Barta Ágnes és Száraz Dénes előadásában elevenedik meg. A színdarab középpontjában egy önző férfi áll, aki nyaralni viszi jelenlegi és előző feleségét egy szókimondó rokonhoz. A darabról Rozgonyi Ádám beszélgetett Simon Kornél rendezővel.
Elő bemutató után beszélgettünk, talán mondhatjuk így, Agatha Christie, Éjféltájt, Gerald Werner, vele készült közösen egy színdarab, sőt két változata is a regényének, amely a II. Világháborúban 1940-es évek idején játszódik. Fontos ezt tudnunk, vagy igazából nem ad semmit hozzá ez a háttérismeret?
Igazából azt gondolom, hogy lényegében az, hogy ez világháborús környezetben játszódik, ez igazából infóban nem nagyon tesz hozzá. Nyilván ezt érdekes tudni, és a dolog pszichológiája abban az értelemben érdekes, hogy nekem mindig az az érzésem, hogy Agatha Christie-nek mindig van nagyon-nagyon finom, ironikus gúny a felső osztályt, az angol felső osztályt, vagy arisztokráciát illetőleg, hogy miközben dúl a világháború, itt milyen dolgok történnek. Jó, persze itt is kriminális dolgok történnek, de hogy mégiscsak a világban közben halomra ülik egymást az emberek, és közben az arisztokrácia ilyen kérdésekkel van elfoglalva. De ez expressis verbis nem jelenik meg, én is ráadásul ezt az egészet csak sejtem. A kor egyébként én szerintem, és Papjanó kiváló kollégám, aki a jelmezeket tervezte, és Ignatovics Kriszta díszlettervezők, akik szorosan együttműködtek velem és egymással is, és amikor először olvastam a darabot, akkor én valamilyen obskurus oknál fogva, ezt elsőre a 20-as évekre tettem, és az első beszélgetésünkkor még azt is dobtam be, hogy 20-as évek, és akkor a Janó egy picit ráncolta a homlokát, majd utána azt mondta, hogy ő ennek nagyon utána ment, és ez tuti 40-es évek, és hogy akkor a fellélegzés számára egész egyszerűen azért, mert a 40-es években sokkal ízlésesebben és sokkal szebben öltöztek az emberek, és azt gondolom, hogy ez kivitelében látszik is, mert elég, hát hogy mondjam, pofás lett a darab esztétikai megjelenése, és e tekintetben mindenképpen ülök, hogy 40-es évek és nem 20-as, mert az 20-as évek öltözködése azért annyira messze van tőlünk korban, hogy az akár egy kicsit ilyen hát komikus is lehetett volna. De így szerencsére nagyon sok olyan vívmánya volt a 40-es éveknek külcsín terén, amiket azóta is őrzünk, és azóta is kísérnek minket ezek a dolgok, és én igazából nagyon-nagyon örülök, hogy ez a darab túl, persze természetesen a színészi játékon, a feszültségen, az izgalmon, de hogy egy ilyen nagyon szép és nagyon esztétikus darabot sikerült összehozni.
Igen, de hát ugye az elegancia és a kifinomultság mellett ennek ellenére nem árulunk el nagy titkot, hogy azért a gyilkosság is ott van, ami ehhez a uritásalgáshoz, meg hát egyébként is nem nagyon passzol. De hát az embert azért, amióta létezik, motiválja sajnos a vagyonszerzés, a többet akarás, kortalan sajnos.
Igen, igen, sajnos valóban kortalan. Pont egyébként a fiammal pont idefelé jövett az autóban, arról beszélgettünk, hogy a kommunizmus vagy a szocializmus az miért nem valósulhatott meg, és bár a darabnak ehhez szorosan nincsen köze, de mi is arra jutottunk, hogy ezek az ideák azért nem jöttek létre, mert figyelmen kívül hagyják az ember egyik lényegi jellemző, nevezetesen az, hogy többet akar elérni. Nem feltétlenül mindenki, és nem feltétlenül minden áron, de az, hogy menjünk előre, hogy legyen még valamink, vágyunk még valamire, vagy hiány van az életünkben, ebből aztán manifestálódik a vágy, ez egy alapvető emberi tulajdonság és drive, és ettől nem tekinthetünk el. És nyilván ez ebben a darabban is megjelenik. Illetve hát, ami még nagyon érdekes, ugye Agatha Christie azért nagyon érzékletesen szokta felfesteni az arisztokráciát, és az arisztokráciát is, és az embert mozgató pszichológiai tényezőket. És ugye ez külön érdekessége, hogy ez aztán kifejezetten egy arisztokrata ház, ahol komilfó módon kell viselkedni mindenkinek, és hogy azokat a vágyakat és késztetéseket, amik szintén alapvetően hajtják az embert, azokat a drive-okat itt nagyon mélyre, látszólag legalábbis nagyon mélyre kell eltemetni, de hát ahogy ez az egész millió tulajdonképpen ugye egy ilyen arisztokrata nyaralóban, vagy egy ilyen vidéki kúriának a nappaliában vagyunk, mint egy befőttes üveg, amiből, vagy talán inkább mint egy kuktafazék, amiben fornak ezek az indulatok, és nincs, ugye ez egy sziget, vagy félsziget, ahonnan nem nagyon van menekülés, a helyzetből sincs nagyon menekülés, hiszen mindent tudjuk, hogy itt kell lennünk, hogy Lady Tressiliannak mutassuk, és hogy fönntartsuk azt a látszatot, hogy mi jól érezzük magunkat egymás társaságában, de ez egyre szorosabbra gyúrja azt a hasadó anyagot, ami a darab pszichológiai szövete egészen addig, amíg végül el nem éri a kritikus tömeget, és meg nem történik ugye a atomrobbanás.
Néha vannak, én úgy neveztem a magamban, hogy színészi tablók a színpadon, színpadképek, amikor mindenki jelen van, félig sötét sötétben, kicsit mozdulatlanok, majd újra elindulnak. Tehát az élettel is így van egyébként, hogy néha így megdermedünk, aztán minden megy tovább.
Igen, bár ennek merőben, hát azt mondom, hogy prózai oka volt, de úgy, az volt, hogy a regényben szerepel egy vacsora. Van egy vacsora, ahol jelen van az, hogy mindenki ott van egymás társaságában, ahol aztán kifejezetten, kiélezetten van jelen ez a fajta tettetés, ha úgy tetszik, hogy mondanánk csúnyát a másiknak, de nem tudunk, ettől aztán csak egy ilyen rossz ízű beszólás lesz, amit a másik félreért, vagy nem ért félre, abból következik egy másik beszólás, és így gyakorlatilag froclizzuk egymást egyre élesebben, úgy, hogy gyakorlatilag a felszínen egy ilyen komilfó társalgás történik. Ez a darabból kimaradt, nem mi húztuk ki, ez eleve nem került bele, viszont fölmerült a próba folyamat során egy ilyen hiányérzet, hogy tök jó lenne már az első felvonásban, mert ugye a második felvonásban az, amikor tényleg tetleg itt vagyunk, úgy, hogy gyakorlatilag a reális térben, de hogy már az első felvonásban érdekes és jó lenne csak picit fölvillantani azokat a viszonyokat, és talán ennek a vacsorának ezt legalább a hangulatát, vagy az összegyűlésnek hangulatát megjeleníteni, és végülis ebből a fajta szándékból született ez az etűd, de mivel egy etűd nem etűd, ezért aztán muszáj volt bele még egy másikat is tenni, hogy ezt a stílust őrizhessük. És egyébként igen, valóban így van, megdermedünk az életben sokszor. Például, amikor, talán kulisszatitok, de amikor én először rendezem a Belvárosi Színházban, és bár játszottam itt színészként, és ismerem a hely sajátosságait, legalábbis színészként, de így a nézőtérről ülve rendezői pálcát, vagy karmesteri pálcát fogva a kezemben, csak, hogy mondjam, teoretikusan hallottam a tér nehézségeit, ugye ez egy nagyon széles nézőtér, és egy ilyen félköríves színpad. Tehát amikor először ide bejöttünk, bepakoltuk a díszletet, a színészek felvették a ruhát, ez ennek a hétnek a hétfői napján történt, akkor, és láttam, hogy amit a próbateremben létrehoztunk, az bizonyos értelemben persze nagyon is jó, már főleg színészi játék tekintetében, de hogy térszervezés szempontjából nagyon-nagyon sok problémánk van, és kijavítani nem probléma, de megoldandó feladatunk van, akkor például én is megdermedtem egy elég hosszú pillanatra, mint a macska, akinek a szemébe világítottak reflektorral, de aztán ment tovább.
Hány nappal a bemutató előtt volt egyébként?
Számoljunk, ugye szombaton lesz a bemutató, hát ha a szombatot nem vesszük, akkor ugye van egy péntek, egy csütörtök, egy szerda, egy kedd és hét, tehát egészen konkrétan 5 nappal a bemutató előtt. Úgyhogy izgalmas hetünk volt.
De ahogy láttam, azért sikerült megugrani ezt a feladatot, vagy kihívást. Rendezőként egyébként az plusz feszültséget jelenthet, hogy te is színész vagy, nyilván színpadi tapasztalattal, filmes tapasztalattal, és amikor látod, hogy valami nem úgy működik, ahogy kellene, adott esetben másként képzeled el, akkor azt hogy lehet? Tehát nem lehet felmenni a színpadra és eljátszani valaki helyett, vagy mondjuk rendezőként lehet instruálni, csak hogy másnak kell végrehajtani, vagy megvalósítani, amit elképzelsz.
Igen. Ez egy komoly dilemma, mert én tudom, hogy színészként milyen az, amikor valaki odaáll és elkezd előjátszani, mondjuk egy hosszabb monológot is elmond belőle 4-5-8-10 sort, hogy ezt így hogy képzeli rendezőként. Ez tud kellemetlen, sőt, ez tud kifejezetten bénító lenni, mert akkor az ember azt érzi, hogy oké, de most akkor ebből mit fogjak meg? Most ennek az intellektuális magvát tegyem magamével, vagy az emocionális magvát, vagy azt szeretnéd, gondolom magamban ilyenkor én színészként a rendező felé, hogy azt szeretnéd, hogy ilyen hangsúlyokkal mondjam el, vagy ilyen magasan, ilyen taglejtéssel, stb. Tehát, hogy hiába jól sikerült előjátszás, azért ez egy számos kérdést vethet föl, néha többet, mint amit egy-egy mondattal meg lehet válaszolni. Úgyhogy én kerülöm, amennyire csak lehet, pontosan emiatt, hogy nehogy egy ilyen fajta bénító szituáció alakuljon ki, időnként, és azt találtam, hogy ez körülbelül a 25. vagy 28. produkció, amit rendezek az elmúlt, vagy rendeztem az elmúlt 15 évben, és kezdettől fogva óckodtam az előjátszástól, de azért volt rá precedens, most szerintem egyre inkább kopik le, még jobban. Nyilván, hogy az ember az egyéb készleteit, vagy instruálási képességeit felnöveszti magában, és tudja, hogy ezt intellektuálisan át lehet adni úgy, hogy a másik megérti, és ezt meg fogja tudni csinálni, egyre inkább kevésbé van szükség arra, hogy ilyen viszonylag egyszerű eszközökhöz folyamodjon, mint az előjátszás. Egyszer próbáltam a Győri Nemzeti Színházban, Valló Péter rendezte az Éjjeli Menedékhely című darabot, és nekem az volt a meggyőződésem, hogy Valló Péter egyébként egy kiváló színész, és néha egy-egy ilyen quintesszenciáját felvillantotta a figurának. És azt viszont borzasztó hasznosnak éreztem, amikor már végképp valami két, tehát hogy párhuzamosok mentek az egyik a rendező fejében, a másik a színész fejében, amik egyáltalán nem akartak találkozni, és akkor egyszer csak bedobott egy szót, egy mondatot, egy gesztust, nagyon beszédes szót, mondatot vagy gesztust, amiből egyszer csak, és tudom, hogy nekem is volt egy ilyen pillanat, amikor megérsz, volt egy ilyen aha élményem, hogy ja, most már értem, hogy mit akar a rendező. És akkor elkezdtem akként játszani, és akkor össze is állt a dolog. Szóval időnként egy-egy ilyen csírát, vagy egy ilyen magocskát elvetni színészi eszközökkel, szerintem ez kifejezetten hasznos tud lenni.
Csak visszamegyünk az időben. 2022-ben mutatták be a Plesszer Gábor Érthezi kötetének első részéből készült színdarabot. Ezt jól gondolom, jól sejtem, hogy ez nagy falat, vagy nagy kihívás volt, vagy a presszeri életmű szempontjából is egy izgalmas feladat?
Igen, mindenképpen izgalmas feladat. Eleve, hát igen, mondjuk az ő élete rendkívül gazdag kalandokban is, és történetekben is, gondolatokban is, természetesen művekben is. Eleve az, hogy hát ugye milyen filter szerint válogassunk. Tényleg mi legyen legyenek a szempontjaink, hogy ebből ugye ha az ember kézbe veszi a könyvet, látja, hogy gyakorlatilag embert lehet vele ölni. Mármint, hogy a fizikai kondíciói miatt, mert ugye elég vaskos, és tényleg számos izgalmas történet vagy életesemény van benne, hogy aztán ezt mi alapján válogassuk ki. Aztán a darab szerzője Vajda Katalin ezt elvégezte, egyébként nagyon hosszan dolgozott rajta, és nagyon folyamatosan egyeztetett a presszerrel, hogy mi az, amit azt érzi, hogy ennek mindenképpen bele kell kerülnie, mi az, amit azt érzi, hogy semmiképpen nem kerülhet bele. Úgyhogy ez egy ilyen hosszas vajudás után, vagy közös munka vajudás, nem volt mindig fájdalommentes, amennyire én emlékszem, vagy súrlódásmentes, de hogy végül is megszületett a darab, és olyan lett, amilyet a Presszer Gábor szeretett volna. Nevezetesen ő azt szerette volna, hogyha a könyvnek ez a kicsit ilyen fésületlensége, hogy innen is kerül be egy kicsi, onnan is mint egy kicsit, mint a tökös, mákos rétes, hogy ezt őrizzük meg. És egyébként azt gondolom, hogy ez ilyen sztorizós lett, fésületlen lett, kicsit hippis lett, és ugyanakkor mégiscsak valamiféle linearitást mutat fel a történetvezetés. Valahonnan indulunk, és valahová megérkezünk, és valahol egy kordokumentum is, vagy legalábbis egy ember életén keresztül, nem is egy kor, de több történelmi korszakot is megpróbál, ha legalábbis ízeiben, vagy hangulataiban bemutatni. De ugye haladunk a régmúlttól a mostanáig is, és egy ember pszichológiai fejlődése is benne van. Igen, ez nagyon nem volt egyszerű feladat, és hát ugye nem jelenetek vannak, tehát hogy inkább sztorik, és azért ez mindig nehéz kontextusba helyezni, vagy a megfelelő helyzetet kiagyalni és kiállítani rá, hogy most ez miből is hangozhatna a legizgalmasabban, vagy hogyan oszthatnánk föl ugye a 6 vagy 7 szereplő között, hogy ez tényleg jó legyen. Mondhatom, hogy ez a része is egy kicsi fésületlen lett, de szerintem szerethetően fésületlen.
Simon Kornél színművész rendezőt hallották. Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik az Inforádió kulturális magazinja.